Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A pásztortestvér, miután találkoztunk, mert telefonáltunk, meg e-mailt váltottunk, de még személyesen nem találkoztunk egyszer sem, és mikor itt találkoztunk a presbiter testvérrel és a pásztorral, akkor ő azt mondta nekem, hogy érezzétek magatokat otthon. És akkor mindjárt mondtam, hogy megtörtént. Megtörtént. És azóta egyre jobban otthon érzem magam közöttetek. Nem ismerek úgy senkit Nórin kívül, de az a légkör, amiben együtt lehetünk, az ismerős. Nagyon is ismerős, és nagyon is kívánatos. Különösen nagyon nagy szeretet és tisztelettel gondolok a baptista testvérekre. Solt-Vadkerten mi nekünk nagyon jó kapcsolatunk van. És így hadd adjam át a pünkösdi gyülekezetnek, a Solt-Vadkerti pünkösdi gyülekezetnek a köszöntését, jó kívánságát. Imádkoznak értünk, imádkoznak Nóriért, és imádkoznak értem, hogy az Úr erősítsen meg fizikai állapotomban, hogy ez a hosszú út, ez azért ne nehezítse a szolgálatot, és ne legyen akadálya. Múlt héten még kórházba feküdtem, és infúziót kaptam, hogy legyen annyi erőm, hogy el tudjak jönni, aztán most már itt vagyok. Hogy érzem magam, azt ne kérdezzétek azért meg. Lelkileg jó, de fizikailag nem vállalnék egy távfutót most, egy távfutást. De a szívem és a lelkem örül, és tudom azt, hogy nagyon sokszor az Isten jelenlétében az ember felüdül. Az Isten jelenlétében meggyógyul. Az Isten jelenlétében felszabadul. Az Isten jelenlétében megpihen. És ezt tudnám sorolni, bizonyítékokkal tudnám elmondani, hogy valóban így van. Nem mindig alvással kell kipihenni az embernek a fáradtságát, ezt is tudom. Van, amikor nem aludni kell, hanem el kell jönni, és a közösségbe részt kell venni. És ez a mai alkalom is ilyen, amikor az Úr jelenlétében eltűnt minden fájdalmam, minden fáradtságom, és nagyon, nagyon áldott alkalmat élek meg így most veletek együtt. Ahogy említettem, nagyon jó kapcsolatom van a Solt-Vadkerti baptista testvérekkel. Közös hittan órákat tartunk az ottani pásztornak a feleségével együtt. Ettől 8 évfolyamban, minden osztályban, az általános iskolában, és akkor is ezt tettük, amikor nem volt kötelező, mivel hogy egyházi iskola, hanem felkérésre tettük. És egy nagyon-nagyon drága kapcsolat alakult a baptista testvérekkel, és kisváros lévén ezt az emberek nagyítóval nézték és figyelték, hogy mi hogy tudunk együtt és összedolgozni. És én hiszem azt, hogy ez a reklám, hogyha ezt ebben a szóval lehet illetni, nem sokszor, nem mindig a magunk előtt való kürtölés, hanem inkább az, amit együtt végzünk csendben, megfelelő alázattal, szerényen, a város majd eldönti, hogy hogyan értékeli. Úgy képzeljétek el, hogy együtt tartjuk nem csak a hittanórákat, hanem a tanévzárókat, a tanyanapokat, az évnyitót, a szüreti napokat. Külön minden egyes városi rendezvényt, most már azt is mondhatom, hogy együtt tartjuk a napközis táborokat, a nyári napközis tábor, ahol 80-90 gyerek van együtt, és annak csak a 10%-a, vagy esetleg a 20%-a pünkösdi és baptista. Többi a város gyerekei más egyházakból. Önkéntes alapon és ingyen. Egy fillért nem kell fizetni a gyerekeknek. És ez a városban elég nagy hír. És így vagyunk együtt, így kapunk minden napot. Nagyon-nagyon sok bizonyságot tudnék mondani. Így kapunk a Jóistentől lehetőséget, így nyitott meg olyan ajtókat, olyan kapukat, úgy, ahogy az Ézsaiásban olvassuk, hogy szabással leütötte a vaszárakat, és megnyitotta az érckapukat, hogy nekünk csak menni kell. Higgyétek el, menni kell, felismerni a lehetőséget, és őszinte bajtási kezet nyújtani egymás felé. Ezt megtettük, megtesszük folyamatosan az iskolában is, és azt látjuk, hogy az egyházak, a nagyegyházak, a történelmi nagyegyházak, a nagyegyházak is nagyon szépen fölzárkóztak ehhez a szövetséghez, ehhez a közösséghez. A legmagasabb szinten, az elnök püspökök szintjén, amikor elindult például az evangélikus iskola, akkor személyesen áldásokat adták, és személyes beszélgetésben kívánatossá tették a többiek felé is, hogy dolgozzanak így együtt. Az Úr a dicsőség. És amit nagyon szeretnék kiemelni, nem magamat szeretném fényezni, nem a missziónkat, de az Úr nevéről szeretnék bizonyságot tenni, és elmondani azt, hogy ha őszintén adom magam, ha őszintén nyújtom ki a kezemet, ha tényleg bajstársi módon nézem a testvéreimet, akkor az Isten dolgozik. Csodálatos módon. Nem tudnánk különben szervezni, úgy dolgozik. És leszögeztük, amikor oda kerültem Soltvadkertre Kiskörösről 5 évvel ezelőtt, akkor a nagy egyházak vezetőivel, a város vezetőivel találkoztam, ugye a polgármester bemutatott, és a megfelelő protokoll szintjén rendszeresen találkoztam velük különböző testületi üléseken, vacsorákon, és elmondtam nekik, nem akarok senkit pünkösdivé tenni, azért, hogy segítsek rajta. Én szeretnék mindenkit, és a gyülekezet tagjaimat is abban vezetem, hogy szeretnénk mindenkinek élő hitre jutni, élő hitre jutni, ebbe segíteni. Nem akarom őket pünkösdivé tenni, és utána segíteni rajtuk. És mosolyogtak a bajuszuk alatt, és azt mondták, hogy ez egy jó reklámfogás, ez jó hangzik, de majd meglátjuk. És el kell, hogy mondjam, hogy elismerik és elfogadják azt, hogy valóban minden egyháznak megvan a maga dolga, de van, amikor együtt kell, hogy dolgozzunk. Van, amikor össze kell, hogy hangoljunk, van, amikor a gyerekek érdekében, együtt kell a gyerekek lelkének érdekében, a szülők, a tanárok lelki növekedése érdekében együtt dolgozni. Aztán mindenki megy a maga dolgára. Nyilván nem fogunk hitvitákat folytatni, de amit együtt kell tennünk, azt együtt kell megtennünk. És csodálatosan végzi az Úr az ő munkáját. Van egy csodálatos gondolat bennem, és erről is szeretnék majd egy néhány gondolatot említeni a Samári asszony példájában. Ott van előttünk, és nem mondok új dolgot, de ott van előttem Soltvadkerten, de bárhol a világon, az életben, bárhol. Amikor én ránézek egy emberre, akkor azt kell, hogy lássam, hogy az Istennek a megváltó üdv terve, az üdv munkája vajon hol áll az ő életében? Ugye ez egy nagy kérdés. Bárki legyen az. Bárki legyen az. Egy hajléktalan is. Bárki legyen az. Az Istennek a megváltó üdv terve vajon hol áll? Mit tud? Hová? Meddig jutott el ez az ember? Ez az első kérdés, ami bennem kell, hogy legyen. A második pedig az, hogy és mi az, amivel én ehhez hozzá tudok járulni, hogy ez növekedjen. Mi az, amit nekem kell ebben adnom? Tudjátok, és hogyha így látom a gyerekeket a hittanórán, ha így látom a szülőket, ha így látom a tanárokat, ha így látom a város lakosait, akkor az Isten adja a lehetőséget. Akkor nincs elég, akkor nem elég a 24 óra. Mert adja a lehetőséget. És ezt látom ebben a történetben is, amit szeretnék felolvasni, hogy az Úr Jézus is úgy ment oda, és egy nagyon ismerős történetet fogok olvasni a János evangéliumából, úgy ment oda a samáriai asszonyhoz, hogy ő nem kerülte el. Ő úgy ment oda, hogy egy szabadság volt a szívében, és ez nagyon fontos, egy szabadsággal az emberek felé, egy őszinte nyitott szabadsággal, mi az, amiben én tudok neked segíteni. És nem a szokásokat követte, hanem az, ami az ő szívébe volt, az, ami küldetése volt, úgy állt oda, jelen esetben a Samári asszony példájában. A János evangéliumának a negyedik rész, negyedik versétől fogom olvasni az igét, a 26. versig, befejezőleg, hogyha valaki nem ismeri ezt a történetet, hogy egyértelmű legyen a történet. János 4, 4-től a 26-ig, a következőképpen. Samárián kell pedig által mennie, a Károli fordításból olvasom, megy pedig azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a telegnek szomszédságába, melyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása, Jézus azért az utazástól elfáradva azon mond leül a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondané ki Jézus, adj innom. Az ő tanítványi ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus is mondané ki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondta neki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy te, a mi atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott, ő is, és az ő fia is, és jószága is? Felele Jézus is mondta neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúzik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúzik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondani ki az asszony, uram, add nekem ezt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondani ki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felel az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondani ki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem. Mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondani ki az asszony, uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondani neki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az őt imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta neki az asszony, tudom, hogy Messiás, jő, aki Krisztusnak mondatik, és amikor eljön, megjelent nekünk mindent. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Istenem, hát adunk neked a megnyitott igéért. Köszönjük, hogy a mi kezünkbe lehet az evangélium. Köszönjük, hogy a mi kezünkbe lehet az ige. De köszönjük különösképpen azt, hogy a szívünkbe is ott van a te igéd. Köszönjük azt, hogy a drága Szentlélek által megeleveníted a te igédet, és bizonyságot tehetünk arról a munkáról, amiről Nóri is bizonyságot tett. Hogy elkezdted a munkát az ő életében, elkezdted a munkát a mi életünkben, és végzed, és folyamatosan tanítasz, és vezetsz bennünket ezen az úton. Uram, köszönjük! Köszönjük, hogy a te igédre ráállhatunk, és a te igéd szerint élhetünk. Uram, köszönöm azt, hogy mi nem hiszékeny emberek lehetünk, akik valamibe hisznek, hanem igenis tudjuk, hogy mi a mi hitünknek az alapja, és erre állunk rá. Hálát adunk neked, Uram, ezért a drága igéért. Köszönjük azt, hogy a kezünkbe és a szívünkbe lehet, és köszönjük, hogy a Szentlélek által vezetsz bennünket ezen az úton. Uram, köszönöm, hogy megígérted, hogy velünk leszel. Köszönöm, hogy megkerestél bennünket is, és megkeresed azokat is, még akiket nem találtál meg. Megkeresed azokat is, akiknek a szívében ott van a vágy, akiknek a szíve tele van kérdéssel. Uram, add meg, hogy hadd lássuk meg a mai napon, hogy hol kell és hogy kell imádnunk az Istent a Te igéd alapján. Legyen áldott a Te neved, legyen áldott ez a gyülekezet most együtt az Úr Jézus nevében. Köszönjük, Atyám. Amen. Mivel ismeritek a történetet, így nem szeretnék különösen foglalkozni, de mégis, és nem szeretnék tanítani úgymond erről a történetről, hanem inkább arról szeretnék beszélni, és csak egy nagyon picit megemlíteni, hogy kik is ezek a samáriaiak, és miért ment Jézus Samárián keresztül. Miért mondja itt az evangélium írója, hogy Samárián kellett átmennie? Egyébként a zsidók ugye nem ott mentek át. Samária földrajzilag a földközi tenger és a Jordán folyó között van, délen van Júdea, északon pedig Galilea. Igen ám, de hát Samária az egy köztes terület, és ha nem barátkoznak a zsidók a samáriakkal, akkor át kellett menni egyszer a Jordánon, Pérea területén, az akkori történelem, illetve az akkori földrajzi meghatározás szerint, és végig menni a Jordán mellett párhuzamosan, és aztán visszamenni, bemenni, újból átmenni a Jordánon, és úgy menni föl Galileába. És ezt csinálták a zsidók, mert hogy ők nem barátkoztak a samáriakkal. És miért nem barátkoztak a samáriakkal? És ha megnézzük a Kettő Királyok 17-et, akkor ott meglátjuk azt, hogy kik is ezek a samaritánusok, és miért nem barátkoznak velük. Csak nagyon tömören szeretném illusztrálni, hogy a samáriakat betelepítették őket. A mezopotámiai területről az asszírok, amikor elrabolták az ottani, leigázták a zsidókat, akkor egy nagy részüket elhurcolták, és helyükre mezopotámiai népeket, különböző keleti, vegyes kultúrájú népeket telepítettek, azért az abból a szempontból, a csendfenntartás szempontjából, hogy ne történjen lázadás, a lakosok keveredjenek és felügyeljék. Tehát a zsidóknak viszont nem volt ugye szabad keveredni a pogány népekkel. Igen ám, de volt egy olyan bibi, ha ezt szabad így nevezni, hogy az igében is a Kettő Királyokban meglátjuk a 17. részben, hogyha elolvassuk, hogy oroszlánok szögdöstek be Samária területére, a városokba, és öldösték az embereket. És azt mondta az asszíriai király, az uralkodó, hogy ez mind azért van, mert azokat az embereket, akiket én oda telepítettem, azok nem tisztelik a földnek, mármint annak a samáriai területnek, az Istenét. Tehát hozzunk vissza gyorsan a profétákból, a papokból valakit, aki visszajön és megtanítja az újonnan betelepített embereket, az ős lakosok a föld Istenének a tiszteletére. És ezek gyakorlatilag hivatalból, kötelességből volt, meg kellett, hogy tanulják a zsidó vallást, meg kellett, hogy tanulják a Mózes 5 könyvét. Jött a próféta, letelepedett, illetve hát visszahozták, és így tanította a samáriákat. Soha nem keveredtek, soha nem asszimilálódtak. Teljesen külön. És úgy nézték, hogy igen, őnekik kötelező volt vallást váltani, ha ezt a szót használom, de ők megtartották a mezopotámiai vallásukat is, meg fölvették a zsidó vallást. Ugye más volt, amikor egy pogány megkeresztelkedett, zsidóvá vált, ugye tudunk erről, van erről több példa, hogy szabályosan fölvette a zsidó vallást, és annak rendje módja szerint elfogadta az Izrael istenét. Itt viszont, bocsánat, köszönöm szépen. Itt viszont egy kötelező hittanóráról volt szó. Itt kötelezően meg kellett tanulni, mert különben jönnek az oroszlánok, és még több embert fognak is az ő hitük szerint. Ez így működött. És ezért nem váltak soha igazán zsidókká. Hát ez egyértelmű, ez evidens dolog. Viszont megismerték a zsidó történelmet, viszont megismerték a zsidók istenét valamennyire, és megtanulták a Mózes 5 könyvét. És ők egy olyan prófétát vártak, ismerve az ígéret, mint Mózes volt. Igen, ám, de ott van Samáriában a Garizim hegye. És ők a Garizim hegyére mentek imádkozni, a zsidók, hogy azt mondják, hogy Jeruzsálembe kell menni imádkozni. Ők azt mondták, hogy nem, hát ide a hegyre, mert hát most mi a templomba egyébként sem mehetünk be. És ők ott imádkoztak. És ez így telt, és tudjuk a Nehémiás történetéből, tudjuk Esdrás történetéből, hogy ezek a samáriaiak, amikor visszajöttek a 70 éves fogságból, visszatelepedtek, és elküldték Nehémiást, hogy építse fel a leromlott várfalakat, a leromlott falat, és ő ugye végigjárta, megnézte, akkor az ott lévők, Szamballat és Tóbiá, mondták, hogy mit akartok ti itt? Mi itt vagyunk, mi itt lakunk, minket ide telepettek, mit telepítettek, mit akartok ti? És hozza a leveleket, amit kért Nehémiás, és mutatja, hogy igen, de az uralkodó küld, a babiloni uralkodó, tehát ezt nem mi találtuk ki. És mégis vagy tízszer neki mennek, és nem engedik. De mégis 52 nap alatt fölépül a fal, megerősödik, és jöhetnek vissza később a letelepültek. Jöhetnek vissza azok letelepülnek, akiket a fogság idején elhurcoltak Babiloniába. Ezek a samáriak. Ezt csak azért mondom, hogy a samáriak ezek. Tehát nem csoda, hogy van egy vallásos ismeretük, van egy igei ismeretük, van egy isteni, egy teológiájuk, hogyha szabad így mondanom, de igazán az ő szívükbe várnak valamit. Ugyanúgy, ahogy a zsidók. Egy sajátos elképzelés szerint várnak valamit. És a zsidók ezért, amikor keresztül kellett menni, akkor inkább vállaltak háromszor annyi kilométert, az 50 helyet vállalták 120-at, 130-at, kikerülve, hogy ne kelljen a samáriakkal találkozni. És nézzétek meg a történetet, hogy az Úr Jézus hányszor mondja példának, irgalmas samaritánus példát hozza. A samáriai asszony példáját hozza. Az Úr Jézus azt mondja a missziós parancsnál, hogy menjetek el Jeruzsálemtől kezdve Samárián át Júdeába és a föld végső határai. Csak kapásból három olyan helyzet van, amikor azt mondta, hogy ne hagyjátok ki a samáriakat. Megmutatom, hogy én őértük is meghaltam. Megmutatom, hogy én őértük is eljöttem. És ez a történet, ez erről szól. Samárián keresztül megy az Úr Jézus. Samárián keresztül. Őt nem érdekli a népszokás. Ő nem érdekli a hagyomány. Őt nem érdekli az, hogy a zsidók hogy szokták. Ő szabad volt arra, hogy szolgáljon. A bevezetőben, amit mondtam, hogy mennyire fontos egy séma hittan órát szabadsággal tartani. Mennyire fontos, hogy én a szabadsággal vegyem ezt, hogy az Isten adta nekünk ezt a lehetőséget. És méltósággal, szerényen, de méltósággal bemenni, és tudva azt, hogy az Isten nyitotta ki a lehetőséget. És ő jön előttem. Értitek? Ezt látom az Úrba. Őnek is szabadsága volt, amit nem érdekelt, hogy a zsidók hogy szoktak. Ő megy keresztül, és akarok is találkozni velük. És ha van kérdésük, fogok válaszolni. Nem érdekel, hogy a hagyomány mit mond. Nem érdekel, hogy mit mondanak a szokások. És provokálja, ugye ismerve a történetet, provokálja az asszonyt, hogy jöjjön neki. Nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a szívembe ott legyen a szabadság. Ha én szolgálni akarok az Istennek, akkor ott legyen a szabadság, hogy Uram, én szabad vagyok. Ha hajléktalan felé, ha egy nemzetiségi felé, ha egy megvetett felé, az Istennek, ahogy említettem, az Istennek a megváltó üszterve, valahol hol áll, vajon hol áll az ő életében? Mit hallott ő az evangéliumról? Mit tud ő Istenről? És mi az, amit én ehhez hozzátehetek? Mi az, amihez én hozzájárulhatok? Mi az, Uram, amit én nekem most itt mondanom kell? Higgyétek el, van úgy, hogy csak egy mondat. Van úgy, hogy nem kell mondani semmit. Van úgy, hogy csak egy kávét kell adni. Van úgy, csak egy kávéra kell meghívni. A gesztus kell. Az, hogy szóba állsz vele, hogy te méltatod valamire. És ezt sorolhatnám a szomszédottól, a munkatársattól kezdve. Én hiszem azt, és tudom azt, és meg vagyok győződve, és bizonyságot tudok arról tenni, hogy lehet az Úr Jézus nevében, ki is használom, és a próféta nevében egy pohár vizet adni.
de lehet egy kávét is adni.
Egy munkatársnak, egy barátnak. Nyilván nem az utcán kell osztogatni a kávét, nem erre gondolok, hanem olyannal, akivel kapcsolatban vagyok, akivel valamilyen szinten kapcsolatban vagyok, és tudja azt, hogy én téged a Krisztus szeretetével szeretlek, az Isten szeretetével. Nem a szimpátia csupán, nem csak az, hogy hát jó, az udvariasság, a smiley, főveszek egy smiley-t, és akkor nem. Itt belül van, amivel megszólítalak. Adok neked belőle. És hiszem, és meg vagyok győződve, és bizonságot tudnék mondani, konkrét dolgot tudnék mondani, hogy igenis nagyon sok erő van. Egy ilyen gesztusba, egy hétköznapi, most maradjunk akkor a kávéba. Fontos, hogy szabad legyél. Fontos, hogy szabad legyek abba, hogy az evangéliumot, az Isten evangéliumot meg tudjam. Ha előttem előítélet van, nem fog működni. Ha nincs előítélet, szabad van, vagyok, akkor az Isten föl fog használni. Feltüzel, és más érdekében. Igaz, hogy nem nekem kell végigvinni, én csak egy rész lehetek. És nagyon örülök Nórinál is, hogy én tettem neki bizonyságot, van, aki gondozza, van egy gyülekezet, aki fogadja, van, aki lelkipásztorként pásztorolja, ez az Isten munkája. Erről van szó. Ez nem presztízs kérdés. Ha ez presztízs kérdés, akkor vége. Akkor a dicsőséget én akarom leratni. És az Isten ezt nem engedi. Azt mondta, én az én dicsőséget nem adom. És tudjátok, a keresztény világban sokszor azt látom, hogy de rettenetesen hajtanak arra, hogy el szeretnénk venni azt a dicsőséget. Meg kell tanulni, hogy vannak láncszemek, és mi egymásba kapcsolódunk. Én nekem nagyon megtisztelő volt, amikor László felkért arra, tudva, hogy én jövök a bemerítésre, és tényleg úgy tudtam, hogy eljövök, és együtt fog örülni veletek, Nórinak, és együtt is megölelem a Nórit, és áldást mondok az ő életére. És a László azt mondta, hogy vállalnád-e az ige hirdetés szolgálatát? Ismeretlenül. Sose találkoztunk. Hogy merj ezt megtenni? Nem kímél benneteket? Egy idegen ember idejön, és mond, amit akar. Itt van a láncszemek, értitek? Tehát amikor megvan a bizalom, megvan a tisztelet, megvan a tekintély, elvűség, megvan az Istenben a testvériség, működnek a láncszemek. Én ezt teszem, ő azt teszi, a másik azt teszi, mindenkinek megvan a dolga. És a Nóri sorolhatta volna, szerintem rendesen rakhatta volna a neveket sorba, mert igen. De nem is gondoljuk. De az Isten munkája ilyen. Ilyen csodálatos az Isten munkája. Mindenkinek van egy pici része benne. És de jó, hogy ez így van. Egy történet van bennem, és csak nagyon röviden akarom ezt elmondani, hogy jött egy nagy evangélista, és hozott magával egy embert, aki megtért, és a börtönből jött ki, és nagyon büszkén hozta magával, hogy majd tegyen bizonyságot az evangelizáláson. És mondta, hogy hát akkor felkérjük XY-t, és majd ő elmondja azt, hogy mert hogy ő tett bizonyságot neki a börtönbe, és ő hozta ki, úgymond lelkileg, ő emelte fel őt. És hát milyen jó lesz, hogy a... Fogok kérni egy kis segítséget. Kedves fiatalok, fiúk, milyen jó, akinek van felesége. Kedves lányok, milyen jó, akinek lesz férje. Kéznél van, rögtön a zsebkendő. Kis. És visszatérve az alap történetre, a példára, ott feszített ez a misszionárus, és mindjárt jön, és majd felszólítja ezt a most mondjuk így, hogy börtönviselt embert, és mondja, hogy na akkor mondd el a történetedet, hogy hát akkor a börtönben, hogy mondd el. És ez a fiatal ember odáll, és azt mondja, hogy tudják, én amikor 11-12 éves voltam, nekem a Mari néni, a Marika néni a gyerekbiblia körön, a hittamban mesélt az Úr Jézusról. És ez mind eszembe jutott nekem a börtönbe. És akkor csak várta a végét, várta, hogy hát majd csak. Aztán ennyi volt. Őnek ez volt a lényeg, hogy a Marika nénet a gyerekbiblia körön elmondott, az elindult a szíve. Igaz, hogy jött egy misszionárus, és tett hozzá valamit. Igaz, hogy
segítette, de az juttat a hitre. Honnan tudom én, hogy az egy kávé, az egy pohár víz, az egy bizonyság, az a gesztus, amit jó szívvel elmondok, az Isten mire használja föl. És de jó, hogy nem tudom. De jó, hogy nem tudom, mert akkor tudok kisebb maradni. Egyébként húznám ki a nyakamat, és ágaskodnék. És ezt látom ebben a történetben, hogy az Úr Jézus ezt mondja, ezt teszi. Megy nyugodtan keresztül Samárián. Nem érdekli az, hogy a zsidók hogy szokták. Igyekszem a jegyzetemre koncentrálni, mert a végén nem azt fogom elmondani, amit szerettem volna. Mire van szabadsága Jézusnak? Az, hogy beszéljen egy samáriaival, és akkor legyen ez egy időzőjel, egy samáriaival beszéljen, egy nővel beszéljen, egy rabbi nővel beszéljen, nem foglalkozott vele. Hát lehet, hogy nem így szokták, meg nem így szoktak, beszél vele. Na hát, kér tőle, alá rendeli magát, az ő tekintélyét, hogy minthogy ő a rászoruló. Hát ő egy rászoruló ember. Erre volt Jézusnak szabadsága. Nem foglalkozott vele. Megalázkodik. És erre majd visszatérek még később. Mire van szabadságunk? Mi is ez a szó, ez a fogalom, hogy szabadságom van rá. Megteszem szabadon. Ugye itt játszottam a gondolattal, hogy most akkor szolga vagy szabad? Szabadon szolgálni, vagy szolgálva szabadnak lenni, most ez nem ellentmondás? Hát vagy szolga, vagy szabad? És azt látom, hogy az Úr Jézus az szabadon szolgál. Teljesen passzol, semmi gond. Hát ez nincs ebben nyelvtani defekt. Ez igen, ő szabadon szolgál. És mi is a szabadság? Fölírtam nem sokat, csak négyet, úgyhogy haladok. Egy dolog. A korlátok nélküli élet. A korlátok nélküli lét, ez a szabadság? A zabolátlan viselkedés, ez a szabadság? A féktelen kívánságok, ez a szabadság? Az öntörvényű élet, ez a szabadság? Az Úr Jézusra nem ezt látom. És itt egy példát jegyeztem le, hogyha senki nem állítja azt, és nem gondolja azt, hogy ha egy szerpentines úton ott van egy szallagkorlát, akkor nem puffog azon, hogy hát ez borzasztó, az én szabadságomat korlátozzák, itt végig húzzák, hát én pedig de szeretnék arra menni, vagy a kreszben senkinek nem jut eszébe, hogy de mi az, hogy én nekem meg kell állni a stop támlánál, most csak a legegyszerűbb példát mondom. Senkinek nem jut eszébe. Nyilván, mert ez a mi biztonságunkat, a mi törvényünk véd. A mi törvényünk bennünket véd, a biztonságunkat védi. Pedig óriási korlátozás. Óriási korlátozás. Ha belegondolnánk, hogy mennyire be vagyunk korlátozva, akkor mit jelent a szabadság? A szabad akarat, amivel eldöntöm, hogy kinek szolgálok. Dicsőség az Úrnak. Az a szabad akarat, amivel eldöntöm, hogy én kinek szolgálok. Hogy mit viszek, mit adok, mit nyújtok, kit szólítok meg. És ha itt a szabadság, itt belül szabadság van, akkor el is tudom dönteni szabad akarattal, hogy kik felé. Ez a mai világ, ez nem erről szól, a mai világ az könyököl, és presztis csinál mindenből, de az Isten ország az nem olyan, mint a mai világ, az Isten ország az más. Az pont ellenkező. És ellene megy, vagy szembe megy a maival. De milyen jó, hogy mi is mehetünk vele, és együtt megyünk. Szabad akarattal eldöntöm, hogy kinek szolgálok. Miért? Mert abszolút függetlenség, abszolút szabadság nincsen. Valahová kell, hogy tartozzunk. Vagy abba a táborba tartozom, mint a zsidók, hogy mindenki így csinálja. Mindenki ezt csinálja. Hát mi is azt csináljuk. Vagy abba tartozunk, bocsánat, ahova az Úr Jézus tartozott, hogy nem úgy csinálom, hogy mindenki csinálja, hanem én tudom, hogy engem az Atya küldött, mert én azért születtem, hogy annak akaratát cselekedjem, mondja az Úr Jézus, ő nem foglalkozott vele. Tehát eldöntötte. Vagy az egyik úton járok, vagy a másik úton járok. Vagy az egyik úrnak szolgálok, vagy az igen mondja, vagy a másik úrnak szolgálok. Mert én azért és annak akaratát cselekszem, aki elküldött engem 4.34-be. És akkor így folytatnám tovább, hogy mire volt még Jézusnak szabadsága. Szabadsága volt arra, hogy lélek által imádja az Atyát. Jézusnak arra volt szabadsága, ő nem hozta a nép vallását, egy új tant esetleg, vagy egy másik tant, hanem ő az Atyát hozta. Azt mondja, hogy ha aki engem látott, az látta az Atyát. Én az Isten fia vagyok, azt mondták a zsidók, és ezért is kellett neki meghalni, mert őt nagyon sokszor kijelentette azt, hogy igen, én vagyok. Még Pilátusnak is azt mondja, az utolsó pillanatban is arról beszél, hogy nem azt mondja, hogy találjátok ki, hanem azt mondja, hogy igen, a cselekedetek beszélnek róla, hogy én ki vagyok, de egyébként elmondom, hogy én vagyok az. Én azért született engem, az Atya küldött. Igen, elfogadta az imádatot. Bűnbocsánatot adott. Tehát nyilvánossá tette, hogy igen. Szabadsága volt arra, hogy lélek által imádja az Atyát. Szabadsága volt arra, hogy nem Jeruzsálembe, és nem ezen a hegyen. Nem Jeruzsálembe, és nem is a Garizim hegyén. Imádja az Istent. És azt mondja az asszonynak, hogy tudod, most azon vitatkozunk, hogy te ezt fogod meg, hogy akkor hol is kell imádni az Istent? Hú, de jó, hogy itt vagy, ha már egyszer szóba elegyedtünk, ha bár lennének kérdéseim, meg hát egyáltalán, de akkor megfogom, jó? Megfogom a kérdést. Akkor mondd nekem gyorsan, hogy na akkor itt vagy ott? És tudjátok, ezt látom. És ezt kellett soltot kellett nekem is leszögezni. Hogy nem itt vagy ott, hanem Istenben. Nem egyik templom, másik templom, nem így vagy úgy, hanem lélekben és igazságban. Az új vonalas énekekbe, vagy a régi hagyományos énekekbe? Melyikbe kell imádni az Istent? Na, ez az irány, vagy az az irány? Ebbe a templomba, vagy abba a templomba? Vagy köztes? És azt mondja az Úr Jézus, hogy lehet. Lélekben és igazságban. Ott, ahol vagy, ha templomban vagy, akkor templomban, ha Garizim hegyén vagy, de az Atyát keresd. Azt a hitet keresd, amit az Isten adott a szívedbe. Kaptál hitet. A hit az Isten ajándéka. Ott van a hit. Most mindegy, hogy hol vagy, az más kérdés, hogy a Nóri, valamikor találkoztam és beszélgettünk, akkor most készülünk Soltvadkerten alámerítésre, pünköskor lesz alámerítés. És mondtam, hogy Nóri, csatlakozol hozzánk? És úgy szerettem is volna, hogyha ott merítkezik alá. És azt mondja, hogy de én ide fogok tartozni, én itt lakom, én ide járok. Nekem itt van a közösségem, én ezekkel a testvérekkel vagyok együtt. Azt mondtam, hogy dicsőség az Úrnak. Erről van szó. Nem itt vagy ott, hanem oda megyek, ahol jól érezzem magam. Tehát nyilván hitre jutok, de keresem azt a közösséget, ahol szeretnek, ahol be tudok épülni, ahol adni is tudok, és venni is tudok. Ez a lényeg. Az egy más kérdés, hogy ez most éppen mikor, és nagyon tetszett, amikor a pásztor azt mondta, hogy nem a baptista egyházhoz merítkezünk be, én is mindig ezt szoktam mondani, nem a pünkösdi egyházba merítkezünk be, hanem Isten láthatatlan egyházába merítkezek be. És hogyha ezt a gyülekezetet választja az a személy, dicsőség az Úrnak, ha másikat választja valami miatt, akkor áldásom rá. Az Úr áldjon meg téged, épülj be, érezd jól magad. És ezt látom ebben a történetben is. Nem Jeruzsálembe, nem ezen a hegyen, hanem az a hit, amit kaptam az Istentől, az a hit, az kell, hogy éledjen, és találjam meg ott, ahol vagyok. Ott találjam, aztán nyilván oda csatlakozok, ahol tudok növekedni, és ez nagyon fontos, hogy csatlakozzam is oda, ahol tudok növekedni.
Nem az előítéleteket, az emberi szokások határozták meg az Urat. Mert hogyha valakinek van találkozása, szabadsága az Úrral, az Istennel, akkor van feloldozás az életében. És ott a történetben ezt látjuk. Hogy nem erre volt igazán kíváncsi ez a nő, mert ő vizet keresett, nem igazán az volt a kérdés, illetve az volt a kérdés, hogy melyik vallási irányzatnak van igaza, és az Úr csodálatos választott az ő életében. Az igazi, valódi szükségleteire mutatott rá Jézus. A valódi szükségleteire. És nem csak, hogy rámutatott, oda is adta. És ez a lényeg. Ami a szívedben van kérdés, ami a szívedben van válasz, menj oda az Úrhoz. Lélekben és igazságban. Őszintén állj oda, és mondd el neki. Istenem, ezek a kérdéseim, ezek foglalkoztalak, ezek bántalak engem, ezek a gondok. De te azt mondtad, hogy jöjjenek hozzám mindnyájan, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és egy nyugalmat adok nektek, és békességet adok nektek, és olyan békességet adok, mely minden értelmet felülhalad. Nem olyan békességet, amilyet ez a világ ad, hanem ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen, mert egy isteni békességet, egy maradandó békességet adok nektek. És ez ugyanúgy a mi életünkre is vonatkozik, mint hogy ez a hölgy, ez a nő megkapta ezt. Azt mondja neki az Úr, tehát nem csak rávilágít, hanem oda is adja neki. És ez legyen ma egy üzenet. A szívedben van egy vágy, a szívedben van egy kérdés. Látsz valamit, hogy rendezni kell az életedbe, valamilyen irányt kell változtatnod, valamit el kell fogadnod, valamit meg kell tenned, meg kell lépned. Ez egy nagyon jó gondolat. Ez 50%-os győzelem egyébként. Ha ráismerem azt, hogy hol vagyok, ha ráismerek arra, hogy bűnös vagyok, ha ráismerek arra, hogy nem jól csináltam, ez 50%-os fél győzelem. Fölismerem azt a helyzetet, amiben vagyok, nem vagyok önigazult, eltelt, hanem azt mondom, hogy jó, akkor azon dolgozok, hogy akkor ebből kijöjjek. Fél győzelem. Oda adja neki Jézus. Legyen ez a ma délelőttnek az üzenete. Nem csak rávilágít, nem csak azt mondja, hogy bűnös vagy, te is bűnös vagy, hanem ad megoldást, ad szabadulást. Az igazi, a valódit adja a szükségleteire, nem csak rámutat, hanem oda is adja. Azt mondja az asszonynak, hogy te szomjas vagy, de nem a H2 óra, nem a vízre, hanem egy ígéretre, egy drága ígére, ami forrás lehet benned. Élő víznek forrása, kútfeje lesz annak. Versejében azt mondja. Te férjed keresel, de csak párod van. Te Istent keresed, de még csak vallásod van. Te imádni akarod az Istent, de csak a hegyig jutottál el, a Garizim megyéig. Valami van benned, van kérdés, de csak idáig jutottál el. Úton vagy a szabadság felé. Úton vagy. És az Úr meglát téged, és megtalál téged. És nem azt fogja csinálni, amit a tömeg csinál, nem azt fogja csinálni, amit a nép csinál, hanem speciálisan meg fog keresni téged. Tudjátok, nekem nagyon nagy példa ez. Megszoktuk azt, hogy az evangelizálás, és különböző nyilván mi is tartunk evangelizálást, és örülünk, amikor nagy evangelizálások vannak. És kombányszerűen megy az aratás. Megyünk, és dicsőség az Úrnak, szól a dicsőítés, és nagy, nagyszerű dolog. De nagyon sokszor azt látom, az Úr Jézus az egyes embert. Megtalálja a Zákeust, lehívja a fáról, gyere le, elmegy a Samária asszonyhoz, ahol senki nem megy, ő arra megy, és szóba legyezik, és provokál, és kiprovokálja, hogy mi is van a szívében. Az egyes embert. Ne feledd el, nem csak a tömegbe lát az Isten, egyedül lát téged is, és lehajol hozzá. Nem csak a tömegbe képes dolgozni, tömegbe képes megérinteni, ő neki fontos vagy, fontos vagyok, külön-külön, egyenként is. Jó helyen vagy. Amikor az Isten igéjét keresed, amikor az Isten közelségét keresed, amikor keresed a közösséget,
akkor jó helyen vagy. A győztes oldalon állsz. A győztes oldalon állsz. És nem a te erődből, nem az én erőmből lesznek jobbá a dolgok, hanem azzal, hogy odadom magam. Azzal, hogy szabad vagyok arra, hogy kimondjam, hogy igen, én ezt választom, én ezen az úton megyek. Miért? Mert olyan hiszékeny ez a lány, hogy ezt meg lehet téveszteni. Ez olyan hiszékeny, amit mondanak neki, elhisz. Ne, ő tudatosan hisz. Ő nem hiszékeny, hanem ő azt mondja, hogy az igére, mert ezt kéri az ige, ezt megteszem. És ezt vallom én is. Nem vagyok hiszékeny, hanem hívő. Isten hívő ember vagyok. Aki azt mondom, hogy tudom, hogy miért. Azért, mert meg van írva az igébe. Azért hitemnek alapja van, konkrétan. Ha az Isten igéje igaz, akkor én ráállok, és már pedig igaz, akkor arra állok rá. És ha az Isten igéje ezt mondja, akkor én ráállok. És ne felejtsétek el, azt mondja az ige, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, az én szavaimat, én is megtartalak téged a nehézség idején. Ha te megtartod az Isten igéjét, ha rász az Isten igéjére, az Isten igéje is fog vezetni, megtartani. Fiatal, drága fiatalok, gyönyörűek vagytok. Az Isten igéje meg fog tartani, meg fog óvni benneteket. Ha te rász és döntesz, akkor meg fog őrizni. Nem egyéb dolgok fognak megőrizni, hanem az Isten igéje fog megőrizni. Mert azt mondta, igen, Uram, én választom a te igédet. És úgy, ahogy Józsefet meg tudta őrizni az Isten igéje, és ő neki nem volt bibliája, még Mózes öt könyve se volt, csak azt, amit az apjától hallott. Amit az apjától hallott az élő Istenről, azt mondta, hogy oké, erre megyek, ráállok. És mindegy, hogy ki jött, mindegy, hogy a fáraó jött, a Potifár jött, mindegy, hogy a fáraóné, teljesen mindegy, hogy ki jött, én ráállok arra. És megtartotta az Isten az ő szavát, és megtartotta őt. Igaz, hogy nehéz úton ment, de ez idő alatt készítette föl arra az uralkodásra, amit egyébként nem tudott volna megcsinálni, ha ezen az iskolán nem ment volna keresztül. Egyébként nem. Azt szoktam mondani, íróasztal mögül nem lehet keresztény életet élni. Ki kell menni a gyakorlati életbe. Ez nem elmélet, ez kemény gyakorlat. Az Isten bele fog dobni a mély vízbe. Engem 17 éves időszak alatt 5 évig ágyba fektetett, kérdés mond 5 évig, 2 év, 1 év, másfél év, és megtanította azt, hogy na jó, akkor kíváncsi vagyok, hogy amit eddig tanultál fiatal korod óta, akkor a valóságban hogyan éled meg? Hát zúgolódtam rendesen, pereltem az Istennel, és mondtam azt, hogy Uram, engem, aki így szeretlek téged, hát akkor mi lesz a többiekkel? Engem? Hát de ne haragudj, Uram! Hát engem? Hát akkor kár volt az egész. Hát akkor hol van itt a... És meg kellett értenem, és bocsánatot kell kérnem, és meg kellett értenem azt, hogy igen, az Isten mély utakon vezet. És a mai napig is azt mondom, hogy az az időszak csodálatos volt a számomra. A Bibliám tele van jegyzetekkel, már mindig váltanom kell, meg azt sem tudom, hol rakjam, mert olyan drága jegyzeteket, olyan drága gondolatokat kaptam abban az időszakban, amikor az Isten nem a börtönbe vetett, mint Józsefet, hanem lefektetett az ágyba, mert én velem nem lehetett bírni. Én egyszerre, azt szokták mondani, hogy két végén égeti az életet, hát én meg egyszerre 3-4-5-6 féle dolgot csináltam, és pörögtem, és mentem, és egyszerre szerettem sokfelé figyelni, és az Isten nem tudott más tenni, csak azt mondta, akkor feküdj le, ülj le. Nem tudsz leülni, akkor lefektetlek. Kevés a fél év, akkor kapsz egy évet. Kevés az egy év, 5-5 fogsz kapni. És hol itt húzom magam, hol ott húzom magam, és megtanultam olyan dolgokat a gyakorlatban, amit elméletben tudtam. Ez az Isten csodálatos munka, és az Isten csodálatos kegyelme. Azt mondom a mai napig, igen, ha ez nem lett volna, azok az átélések nem lettnének ott az életemben, és azok a csodálatos igei kijelentések, amit kaptam az Úrtól. Nem akarok ebbe belemenni, mindenkinek megvan a maga problémája, de a példa kedvéért, higgyétek el, nem elméleti életet akar az Úr. Bocsánat, ezt mondom, nem íróasztal mellüli keresztény életet akar. Ő azt akarja, hogy menjünk ki, tegyünk róla a bizonyságot, mondjuk el azt, hogy mit végzett az Úr a mi szívünkben. Nem arra kíváncsi a világ, hogy 60 év ezelőtt mi volt. Slothat kelten oda jutottam, és úgy örülök a drága testvéreknek, vannak 60-70-75 éves hívő oszlopos alapító tagok. És most nem arról mesél, hogy a régi időkben, a 20-as években, a 40-es években mi volt, hanem arról beszél, hogy tegnap mit élt át az Úrral. Mi a ma bizonysága? Mit kapott az Istentől? És ez nagyon jó. 88 éves, drága testvérem, fölhívott útközben, hogy hol vagy? Erre tartasz, imádkozunk érted. Az Úr áldja meg a gyülekezetet, téged is, vigyázzon a derekadra. És lesz neki bizonysága, hazamegyek, lesz neki tegnapi bizonysága, mai bizonysága. És nem a 88 évesen azt mondja, mi volt 30 évvel ezelőtt. Azt is elmondja, de azt lobogtatja, hogy tudod, nagyon jó volt. Ez is akkor mondja. És amikor azt mondom, hogy testvérek, imádkozzatok, megyek az iskolába, ekkor és ekkor van hittanórám, akkor tudom, hogy a gyülekezet imádkozik. Tudom, hogy otthon a leves habarás közben a testvérnök imádkoznak értem meg a gyerekekért. És épp, hogy elmúlik az idő, csörök, hogy na, mi újság volt a hittanórán? Értitek? Telefriss bizonyság. Miért? Mert szabadsága van arra. Szabadsága van arra. És ebben a szabadságban álljatok meg, ebben a szabadságban induljatok, ebben nevekedjetek az Úr Jézus kegyelmébe. Ha eldöntöd, hogy az Úrnak fog szolgálni, ha szabad vagy rá, akkor az Isten ad egy akkora perspektívát, és most bocsánat, hogy ezt mondom, ezt nem nagyon szabadna ilyet mondani, főleg erről a szószéktől, és szószék erről a helyről. Nem az motivál, nem arra gyúrok, hogy majd az örök életben mi lesz. Nem arra gyúrok, hogy majd csak a mennybe jutok, és akkor ott az Úr Jézus meg fog engem jutalmazni. Hanem azért élek, mert az Úrral most érdemes élni, mert izgalmas, mert csodálatos, mert most történik. Nem az vigasztal, hogy majd odaállt, majd kapok jutalmat, hanem most vele járhatok. És szoktam mondani, és tényleg csak úgy mondom, hogy zárt körben, most remélem nem sokan hallják. Ha nincs is örök élet, akkor is megéri kereszténynek lenni. Értitek? Akkor is megéri kereszténynek lenni, mert amit átérsz az Istennel, az Úrral, az ő szent lelkével, az mindennél többet ér. Tehát nem arra gyúrunk, hogy majd ott mi lesz, hanem hogy itt mi van. Mit kapott a Samária asszony? Mit kapott? Hogy itt mi van? Mit kapok Krisztusban? Sok egyébbel. Hogy mondja is az ige. Megvetéssel, meg göröngyökkel, meg több is, ez így benne van. Húsvétkor eldöntöttük, hogy az Úrban, családi körben megerősödünk, és az Úrban is összetartunk, és az ő szeretetében fogjuk szeretni egymást, hogy rokoni körben, inkább úgy mondom, rokoni családi körben. Úgy jöttek a támadások, és úgy jönnek, az ördög úgy próbálja feszegetni, hogy meddig bírjuk még, meddig van még türelmünk, meddig. Biztos, hogy jó gondoltuk mi, hogy így akarunk erre az igére állni, állandóan. És értsétek jól, nem az alkoholizmussal kezd engem ki, nem avval kísért, amivel nincs gondom, nekem erre nincs kísértesem. Más dologba, kapcsolatokba, meg sok egyéb dologba fúr és próbál, mert támad. De az Úr ott van melletted. Miért? Mert ha lélekben és igazságod imádod az Atyát, és nem a helyet, a formát keresed, hanem az Isten előtt vagy, és azt mondod, hogy igen, Uram, akárhol vagyok, autóvezetés közben, leveshabarás közben. Eszembe jut a Nóri. Uram, imádkozom a Nóriért, áld meg őt, mert ő most a munkáján éppen nehéz harcba lehet. Ha szabad vagy rá, ha lélekre és igazságban imádod az Atyát, akkor az csodálatos, hatalmas átélések lesznek, és vannak az életedben. Hadd imádkozzam, értetek, és akiket úgy a Szentlélek kívánom, hogy érintsen meg, és az ige szavait vigyétek a ti szívetekbe, és legyen bátorságotok, és álljatok oda az Úrnak, és mondjátok meg, Uram, téged kereslek. Nem a formát keresem, most nem az a lényeg, hogy letérdeljek, és összekulcsoljam a kezem, nem biztos, hogy meg tudom tenni, de téged kereslek. Mert lélekben és igazságban akarlak imádni. Mert az Atya is ilyet keres az őt imádóiul. És még egy utolsó mondat. Én annak örülök nagyon, hogy Nóriért az Úr Jézus imádkozott a főpap imájában. Elhiszitek? Ő érte személyesen. Azt mondja, Atyám, imádkozom mindazokért, akik az ő beszédükre majd hisznek te benned. Ha én Jézus tanítványa vagyok, és bizonyságot teszek az Úr Jézus nevéről, akkor az Úr Jézus imádkozott azért, hogy aki hisz, Majd te benned azért imádkozok. Ő érte személyesen az Úr Jézus imádkozott a Getsemáni kertbe. És mondhatnám sorba, ha te bizonyságot teszel az Úr Jézus nevéről, ha bizonyságot teszel, akkor itt nem csak a te bizniszed ez, bocsánat, hogy ezt mondom. Ez nem csak a te ügyed, az Atya gondoskodik. Lássuk ezt így, és legyen áldott így a mi életünk. Uram, köszönöm neked, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük neked a te drága ígéret. Köszönjük, hogy a te ígérnek csodálatos kijelentése, kinyilatkoztatása van a mi életünk fölött, és a mi életünkben. És csak erre alapozzuk a mi életünket, Uram. Köszönöm, hogy ráállhatunk, és nem csalódtunk. Köszönöm, Uram, én is az elmúlt 50 évet. Köszönöm azt, hogy a te drága kegyelmed ott lehet az én életemben, és tapasztalhatom naponként, nem csak a múltban, hanem mostan is, hogy vezetsz, és erősítesz, és a te igéd megtart. Uram, így imádkozom az én testvéreimért, imádkozom ezért a gyülekezetért, a vendégekért, imádkozom azokért, akik először hallják a te igédet, az evangéliumot, hogy végezd a Szentlélek által az ő életükben ezt a drága munkát. Köszönöm, hogy te adod a hívást, te munkálod az akarást is a mi életünkben. Legyen érte áldott a te neved, Uram, mi téged akarunk imádni, nem különböző formákban, meg helyeken, hanem lélekben és igazságban. Köszönjük a hit ajándékát, köszönjük így Nórit, köszönjük, hogy növekedhet az Isten országa az ő életében. Legyen áldott az Úr Jézus nevében, és mind azok, akik a te igédet hallják, és befogadják az ő szívükbe. Amen.